Az Úr pedig a lélek, és ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit mai Isten tiszteletünkön is, az apostol szavaival is. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fennállva énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén a 370. dicséretünk első versét, és kérjük a 370. dicséretünk első versével, jöv el, Szentlélek, Úristen!
Szentlélek, Úristen, töltsd víz szíveinket éppen. Mennyei szent ajándékkal, szívbéli szent buzgósakkal, ereje, nyelveket egyező hétre, egybe gyűjte sok népeket, kik mondván így énekeljen.
Akik már bejáratosak itt, azok tudják, akik meg nem, azoknak mondom, hogy általában nálunk egy ismeretlen éneket egy ismert követ, vagy egy ismertet egy ismeretlen. Most sem térünk el ettől a szép új szokásunktól. A 223. dicséretet keressük ki, és énekeljük. A dallama ismerős lehet, hiszen a 274. dicséret dallamára énekeljük. Ki Istenének átad mindent, ez az ismert ének. És akkor az új szöveg, az pedig úgy kezdődik az első versben, hogy Istenem, én nagy bűnös ember, szent színed elé járulok, és folytatjuk majd a második verssel és az ötödik verssel még tudjuk gyakorolni ezt a szép éneket. Foglaljatok helyet, testvéreim, és énekeljük az énekünket.
Istenem, én nagy bűnös ember, szent színed elé járulok, vétkem oly mi már, mint a tenger, megígér hozzád fordulok. Én Istenem, én Istenem, irgalmas kérlek én nekem, szívem szerint keserkem, gonosz és sok bűneimet, hogy tőled én eltévejettem, elhagytalak teremtő. Istenem, csak egy szót mondj, hogy újjá légyek, mondd ezt én nékem bűnösnek, megengedtem, menj el békével, meglásd többé szél. Én Istenem, irgalmazz kérlek én nekem.
Most így ülve maradva a helyünkön hallgassuk meg Isten igéjét úgy, ahogy az szól hozzánk.
Lukács evangéliuma 11. részének 9-től 13. verséig tartó szakaszából így szól hozzánk Isten igéje. Jézus mondja: én is azt mondom nektek, kérjetek, és adatik nektek. Keressetek, és találtok. Zörgessetek, és megnyittatik nektek. Mert mindaz, aki kér, kap. Aki keres, talál, és aki zörget, annak megnyittatik. Melyik apa az közületek, aki fiának kígyót ad, amikor az halat kér tőle? Vagy amikor tojást kér, skorpiót ad neki? Tehát ti gonosz létetekre tudtok gyermekeiteknek jó ajándékot adni, mennyivel inkább adati mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik kérik tőle.
Amen. Csendesedjünk el, álljunk fel a helyünkről, és úgy kérjünk és köszönjünk imádságban. Szent Istenünk, drága mennyei atyánk, Jézus Krisztus által, magasztalunk téged a te lelkedért, erős munkálkodásodért, aminek a gyülekezetben is tanúi lehetünk. Köszönjük neked, hogy te gyűjtöttél ide egybe, ahogy énekeltük is, és ami ennél is fontosabb, hogy te tudod a lelkünket egybe gyűjteni, hogy ne csak végigüljük az Isten tiszteletet, hanem lelked által hozzád kapcsolódjunk. Lehet, hogy először, és kérünk téged azokért, akik fenntartásokkal ülnek itt, kérünk téged azokért, akik félve jöttek, akik terheket hordoznak, akik lehet, hogy azt mondják magukról, hogy elidegenedve jöttek hozzád. Urunk, hálatelt szívvel köszönve azt, hogy te pont ilyenkor beszélsz nagyon hathatósan. Kérünk téged, hogy ígéreted szerint most is így legyen. És kérünk téged, hogyha valakinek pedig megújulásra van szüksége a hitében, a próbái között, te erősítsd az ige szavaival. Te szólj hozzánk személyesen, lelked által így incs, fedj és buzdíts, kinek mire van szüksége. És kérünk téged, hogy a veled való találkozásban hadd ragyogjon fel nekünk a te lényed, személyed. Hadd tisztázódjon bennünk, hogy kik vagyunk mi neked. Hadd kerüljünk a helyünkre, és hadd legyen ne csak ez a mostani egy óra, hanem az életünk is a te tiszteleteddé, imádatoddá. Amen. Isten igéjét János evangéliumából olvasom, a megkezdett harmadik fejezetből, ott még vannak helyek, tessenek helyet foglalni. Tehát János evangélium a harmadik fejezetéből olvasom Isten igéjét, a negyediktől a nyolcadik versig tartó igeszakaszból, ahonnan így szól hozzánk Isten igéje. Nikodémus ezt kérdezte tőle, tudnélik Jézus Krisztustól. Hogyan születhetik az ember, amikor vén? Bemehet az anyja méhébe, és megszülethet ismét? Jézus így felelt. Bizony-bizony mondom neked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az. És ami lélektől született, lélek az. Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked, újonnan kell születnetek. A szél fúj, amerre akar. Hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön és hová megy. Így van mindenki, aki a lélektől született. Amen. Foglaljatok helyet, testvéreim. Kedves igehallgató gyülekezet, szeretett testvéreim, múltkor megállapítottuk Jézus szavain keresztül, aki nem magáról mondta csupán, hanem mások látták rajta, és mások mondták róla, hogy nem ebből a világból való, hogy újjá felülről kell születni az embernek, hogy Istennel élő kapcsolata lehessen. Ez nem csak egy külső kényszer, ahogy arról szó volt múltkor, hogy a bűnös ember és az Isten királyi uralmának a szentsége, tökéletessége nem fér össze egymással. Hanem egy belső kényszerré is válhat, úgy, ahogy Nikodémusnak is. Akármilyen rendezetnek tűnik is az életem mások számára, a lelkem rendezetlenségei nem fognak nyugton hagyni egészen addig, amíg el nem jutok Jézushoz, mint az életem megoldásához. Nikodémus, az egyik rabbi, elment Jézushoz, a másik rabbihoz. És mégis ő mesternek nevezi Jézust, a mesterének. Abban az időben, amikor a munka után az ember még tanulni akart menni, akkor kereste fel a rabbikat. Sokan úgy magyarázzák ezt az igét, hogy Nikodémus félt, azért ment éjjel. Ebben is lehet valami, hiszen a nagy tanács tagja volt, és tudjuk, hogy a nagy tanács tagjaként nem jelent jót Jézussal közösséget vállalni, bármilyen formában is, mutatkozni vele. Ez rossz fényt vet az emberre, a mások megítélése, a politikusok megítélése szerint. Mégis ez az ember jön. Lehet, hogy félelemmel is, de tanulni is jön. És elismerte, hogy Jézus olyan jeleket és csodákat tett, amik meggyőzték, hogy hiába az ellenséges nagy tanács tagja, meggyőződése legyen, hogy Jézus isteni küldött. És amikor hallja a tanítást arról, hogy miért kell újjászületni, hogy szükséges, ugye ezt mai igénkben így mondja Jézus, ne csodálkozz, hogy azt mondtam neked, szükséges nektek újonnan születni, újonnan kell születnetek, akkor megfogalmazódik benne érthetően a kérdés. Hát, ha volt itt is, akiben megfogalmazódott. Vagy lesz esetleg a te környezetedben, aki talán pont téged fog majd egy adott ponton kérdezni, mint Krisztus követőjét. Hogyan lehet újjászületni? Így kérdezi Nikodémus, és erre a kérdésre keresünk ma választ. Hogyan lehetséges ez? Viszont azt is meg kell állapítanunk mindenek előtt, hogy Nikodémus nem az újjászületésről, hanem az újból születésről beszél, és annak a lehetetlenségét ábrázolja ki Jézusnak. Azt mondja, bemehet, visszamászhat egy felnőtt ember az anya mélybe, és újra születhet? Költői a kérdés. Tudja rá a választ? Nyilván nem. De Nikodémus csak a biológiai élettel számol. Az anatómiával számol. A méretekkel számol. A saját terével és időbeliségével számol. Amikor vén az ember, hogy mehet vissza az anyja méhébe? Azt gondolja, hogy minden isteni magyarázat nélkül magától is érti Isten fiát. Erre gondoltál, Jézus? Hát ez butaság. Volt a kép, ott van a válasza mögött, a kérdése mögött kimondatlanul, hogy úgy véli, hogy ő tudja a választ. És az a helyzet, ez a szomorú hírem, testvéreim, hogy így nem célra vezető senkivel se beszélni. Hogyha te úgy gondolod, hogy már tudod a választ, nem hogy a mindenség urával. Aki biztosan többet tud, legalábbis az én életemben én ezt tapasztalom, biztosan többet tud nálunk. Így nem célra vezető vele beszélni. Az jutott eszembe, és lehet, hogy valakinek nem fog tetszeni a példa, minden esetlenségével. Én úgy gondolom, hogy ez valamit leír abból, amit az ige mond. Hogy hogy van ez? Hogy mehet félre ennyire egy ilyen fontos beszélgetés? Az jött eszembe, Isten lelkétől vezetve hiszem, hogy tudjátok, hogy a mágnes azonos pólusai taszítják egymást. Akárhogy közelítettem az egyiket a másikhoz, mindig el fognak menni. Mindig el fognak ütközni az azonos pólusok. Úgy fogalmazódott ez meg bennem, hogy amíg én istenkedem, és azt hiszem, mindenre képes vagyok Isten nélkül is, addig csak az én ismereteimet, lehetőségeimet és lehetetlenségeimet tudom elfogadni. Ha így, most nagyon kemény szavak fognak következni, készüljetek fel, engedetlenül, önigazoltan, öntelten közeledek Istenhez, legyen bármilyen értelmesnek és tiszteletteljesnek hangzó a kérdésem, el fog ütődni, el fog menni. Nem fog kapcsolódni Isten kapcsolatban rejlő lényegéhez. Akármilyen közel próbálom vinni magamat, mindig szembe helyezkedem Istennel, és taszítani fogjuk egymást. Két Isten ugyanis nem fér meg egy csárdában. Furcsának tűnhet a megfogalmazás, pedig a proféták nagyon sokszor élnek ezzel a képpel, hogy ti azt hiszitek, hogy én vagyok Isten, de még van egy csomó más Isten, akit tiszteltek, és voltak éppen ti teszitek magatokat magatok isteneivé. És ti határozzátok meg, hogy kit követtek éppen. Ez mehet. Csak fogadjátok el, hogy ennek az a törvényszerűség, hogy mindig taszítani fogjuk egymást. Akárhogy közeledek felétek, ti eltávolodtak tőlem. Akárhogy próbáltok közeledni felém, nem tudtok rendesen. Mert nem veszitek figyelembe, hogy én mondom nektek, hogy hogy kell hozzám közeledni. És ha nem úgy közeledtek hozzám, akkor nem fog menni. Lesz örömhír is, mindenkit megnyugtatok. De ahhoz, hogy oda lyukadjunk ki, először vizsgáljuk már meg, hogy mi volt az ideális állapot, hogy működhetne ez jól. Az Édenkertben mi volt az ideális állapot? Isten megteremtette az embert. A maga képmására teremtette, méltóságával ruházta fel, és mindent neki adott. Egyfelől. De másfelől földből is teremtette, a föld porából, a mullandóság elemeiből is teremtette, emberi kapcsolatokra is formálta, hiszen adott neki segítőtársat, hozzáillőt. És gondoljatok bele, az ember így föld és ég között van. Kapcsolódik a földhöz is, de úgy lett megalkotva, hogy kapcsolódjon a mennyhez is. A mennyhez hogyan? Istenhez, Isten világához hogyan? Úgy, hogy ember. Úgy, hogy rá van utalva, hogy haszonélvezője lehet Isten jó döntéseinek, szeretetének. és csodálattal kapcsolódhat a mindenség urához. Másfelől, Isten lelkének hordozójaként, Isten képmásaként kellene kapcsolódnia az ember társához. Aki mellette van, aki körülötte van, aki a családjába tartozik, aki a munkahelyébe tartozik. Akit rábízott világegyetemben van, és embertársa. Na ez az idilli egyensúly borul fel, amikor az ember Isten ellen fordul, megfordulnak a pólusok, az ember Isten ellen fordul, és Isten kedni kezd. Értitek? Mert ha Istennel szembe fordulunk, abból csak Isten kedés lesz. Majd én tudom. Majd én eldöntöm. Majd én tudom, hogy mi a jó és mi a rossz nekem. Te nem tudod, Isten. De óhatatlanul a megfordulásban ott van az is, amit lehet, hogy ezt nem szenveded. Még. De azt igen, lehet már, hogy ott van a másik pólus, hogy az emberek felé, amikor Isten ellen fordul az ember, akkor már csak az jut az Isten képűség helyett, a tökéletes szeretet átadása helyett, hogy ő esetlenkedik, ő önzőzik, ő hálátlan. És így próbálja maga módján kimutatni a szeretetét a másik felé. Igyekszik ő, és nem érti, hogy közben hogy mehet tönkre a házassága. Igyekszik ő, és közben nem érti, hogy hogy távolodhat el tőle a gyereke. Te nem igyekeztél még, és nem érted át ennek a fájdalmát? Én már átéltem. Marad az emberkedés az emberek felé. A jó emberkedés, a jó emberkedésnek látszódás. Ez marad. Nézzétek meg, most minden nélkül valaki elbukik. Mindenki látja. És mi történik? Felrobban a komment szekció. És hogy nem, mindenki jobb ember nála, hirtelen. Félre ne értsétek. Ha én buknék el így, azon még jobban csámcsognának. Vagy azon is csámcsognának az emberek. Ha te buknál el, hát pont az fáj, nem? Hogy kibeszélnek a hátad mögött, nem? Pont az fáj, nem? Hogy a apósod, anyósod, hogy az anyád, apád mindig jobban tudja, mint te, nem? Mindig megy a versengés. Ki a jobb ember? Kinek van igaza? És mindenki veszít. Senki nem nyer voltak éppen. Mert az se nyer, akinek igaza volt. Harag, dű, indulat. Ezért mondja az ige az, hogy sajnos földi, testi és ördögi. Az, amikor mi okoskodunk. Az, amikor mi meg tudjuk mondani a tutit. Azért nem győz soha senki. Mert nincs, és most tudom, hogy sokaknak fájni fog, nincs itt a bűnbe veszett világon, Isten nélkül vergődő világon független, objektív igazság. De mindenkinek megvan a maga szubjektív igazsága. És az Isten nélkül arra van ítélve, hogy emberkedjen a másik kárára. És végül egy teológus így foglalta össze, hívő lelkipásztorként, hogy és így bár emberkedik az ember, mégis azt érezzük, azt látjuk magunk szűk vagy tág környezetében, hogy embertelenekké válunk. Egymással szemben. Mondom, most csak a lelkületet nézzük. Mindenféle értékítélet nélkül most. És az emberkedés az nem egy közelengedő, hanem egy nyíltan vagy rejtetten távolságtartó magatartás. Ugyanúgy taszítom az embertársamat, mert rossz pólushoz próbál kapcsolódni, meg én is rossz pólussal próbálok az emberi pólussal hozzá kapcsolódni. Amikor Isten azt mondta, hogy hogy nyílik meg az egésznek az értelme? Először kapcsolódj hozzám emberként, aztán mire hivattál? Mi lenne az életednek, fiatalok? Mi lenne az életednek a célja, értelme, hogy akármilyen pályán, akármilyen hivatásban vagy, engem szeretve adj tovább másoknak. Hogy ne magadat mutasd mások felé. Nekem mutathatod magadat. Nekem kiadhatod magadat. De a másiknak már az jusson, amit én adtam neked. A másiknak már az Isten képűséged jusson. A jobbik önmagad, ha szabad így fogalmaznom. Az, akibe egy kedves testvérem, lelki testvérem azt mondta, hogy a férjem még talán nem is tudja, hogy lehet, hogy nem is belém szeretett bele, hanem Krisztus arcába rajtam keresztül. Hanem abba, aki nem én vagyok. Hanem abba, aki több nálam, aki jobb nálam. És Jézus azt mondja, hogy mi a megoldás? Azt ígértem, lesz jó hír. Megfordulni, visszafordulni a helyes irányba, Istenhez, az emberi segítségre szoruló, gyermekségére szoruló, hogy a gyermeke lehessek, ő pedig az atyám lehessen, hogy bizalmi kapcsolatom legyen az Istennel. Ez az oldal, és az embertársam felé meg, az az oldal, hogy az Isten szeret engem. Amit kapok tőle, amit továbbadhatok. A távolodás helyett végre ismét közeledés, valódi közeledés, célbaérés, összekapcsolódás. Ugye mi történik, hogyha a mágnesnek a két ellentétes pólusa találkozik? Vonzák egymást. És akkor már nem tudok mit tenni. Akkor már nincs olyan, hogy el akarok távolodni, hogy valami közém meg az Úr közé állhatna igazából. Mert onnantól kezdve törvényszerű, hogy kapcsolódnom kell, hogy kapcsolódni tudok már. És természetesnek hat a másik irányba való kapcsolódás is, egy csapásra. Távolodás helyett végre ismét közeledni, elismerni az ellentéteket, az ellentmondásokat, és félelem helyett bizalommal használni azokat. Jézus irányba akarja állítani szavaival Nikodémust, de vele együtt hiszem, hogy minket is, hiszen amit elmond a lélekről és a munkájáról, az ma is érvényes. Sőt, most a lélek korát éljük. Most az Úr Jézus nincs itt személyesen, de a lelkével itt van, veled, aki itt ülsz, de jó, hogy itt vagytok, meg veled, aki hallgatsz. Remélem, hogy minél többen lesztek. Ez ma is érvényes. És minden mondatával azt hangsúlyozza, hogy az újjászületés, az ember lelke irányultságának változása csak Isten tette lehet. Miket mond az Úr Jézus? Azt mondja, hogy ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem láthatja meg az Isten országát. Ez egyenlőségjel az újjászületéshez. Gondolj bele! Azt mondta, hogy ha valaki nem születik újjá, akkor nem láthatja meg az Isten országát. Most meg mit mond? Ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ez a kettő egyenlő. Újjászületés, víztől és lélektől születés. Mit jelent ez? Hogy mind a formámban, hiszen már az ősegyházban is, akik olvasták ezeket a sorokat, tudtak arról, hogy meg lehet keresztelkedni. És ez nem csak egy döntésnek a kifejezése, hogy én Isten mellett akarok dönteni, hanem annak is, ahogy a víz elmossa a szennyet, a mocskot a testemről. Úgy Isten, mint rajtam kívülálló, mint az a lelkipásztor, mint az a keresztelő János, mint az a valaki, aki éppen ott áll, az az apostol, az a misszionárius. Aki éppen ott áll és megkeresztel, az nem én vagyok, nem én öntöm le magamat. Ez azt szimbolizálja, azt jelképezi, hogy Isten maga tisztít meg. És nagyon biztató, hogy ebben van egy olyan rész, hogy én állok oda ki. Van egy olyan rész, hogy ott van, megvan a formalitás, megvan a forma. Ugye, amikor a kisgyereket kereszteljük, ő se tud magáról szinte semmit se, igaz? És mit fejezünk ki ezzel mégis? Hogy te Isten szövetségébe tartozol. Ha tudsz róla, ha nem. És mi azt vállaljuk, hogy imádkozunk érted, hogy segítünk neked, és Isten lelkéért könyörgünk közben végig, hogy jaj, ne csak forma maradjon, meg formalitás, hanem fontossá váljon neked és lélekké és életté. És teljen meg tartalommal az a forma. Ott van a hitvallás, a hit kifejezése, de ott van a hit is. Ott van a lélek. Ha valaki nem születik víztől és lélektől, ha valaki nem keresztelkedik meg, és ennek a keresztelkedésnek nem tulajdonít nagy jelentőséget, emlékeztek? Fiataloknak már mondtam, de Luthernek a szavajárása volt. Amikor kétségek közé került, amikor depresszióban szenvedett, akkor mi volt a vigasztalása? Meg vagyok keresztelve. És ez több volt annál, mint hogy leöntöttek egy kis vízzel, vagy bemerítettek. Hanem az volt, hogy én ezt Isten lelke által, a kegyelmének a forrásának, az újjászületés fürdőjének tekintem, olvashatjuk Pál egyik kedves levelében, és nekem jelentőséggel bír, hogy én ott és akkor megkeresztelkedtem, vagy most úgy örülök, hogy itt vagytok, egy páran a konfirmálórásra készülők közül. Amikor valaki azt tudja elmondani, nem is olyan rég volt ott egy kedves testvérem, aki azt mondta nekem, hogy micsoda élmény az, hogyha hittel konfirmálhatsz. Hogyha tudod, hogy mit jelent, de hadd tegyem hozzá sietve azt is, hogyha te már konfirmáltál, ott megvan a forma. De ha később jössz rá, hogy mit jelent, ha később keresed ki a konfirmandus igédet, az ugyanolyan hatásos. Az ugyanolyan nagy dolog. Úgyhogy élj vele! Azt mondja Jézus aztán második mondatával, hogy nem mindegy a kiindulás. Mert bizonyos kiindulásból bizonyos cél lesz. Bizonyos fa, mondja egy másik helyen, bizonyos gyümölcsöt hoz. A tövisről, vagy a bogáncskóróról nem fogsz fügét falatozni, meg nem fogsz legfeljebb, hogyha gyerek vagy és elképzeled. De akkor is megszúr. A valósággal akkor is szembesülni fogsz. Meg nem fogsz szőlőt csemegézni róla. Nem az a természete. Azt mondja, hogy egy más természetté kell válnotok. Teljesen meg kell változnia, fel kell fordulnia az addigi életednek. Ami testtől született, test az. Ugye ezt János evangéliumának elején így olvastuk, hogy lehet biológiailag is születni a férfi indulatából, testtől és vértől, emberként megszületni, ez a biológia, amiről Nikodémus is beszél. De amiről Jézus beszél, az a külön fogalom, a zoé, az az örök életre való születés. Az a második születésnap. Az újjászületés. És akinek van ilyen, az megláthatja Isten országát, az bemehet Isten országába. Mert az onnantól kezdve a szülőjéhez tartozik. Mert az onnantól kezdve komolyan veheti, hogy Isten az enyém, és én pedig az övé vagyok. Nem csak a nevét viselem, hanem büszkén, hálával viselem a nevét. Na ez az, amiről Jézus itt beszél, ami testtől született, test az, de ami lélektől született, az örök lélek. Az megmarad a halál után is, kedves idős testvérem. Az nem bomlik el a testtel, kedves gyászoló testvéreim. Annak nem lesz vége. Az mindenkor az Úrral lesz. Mégpedig megújulva, mégpedig tökéletesedve, mégpedig kibontakozva. És azt mondja egy harmadik mondatban, hogy mint ahogy a szél is fúj, amerre akar. Látod, de nem őt látod, nem azt látod, hanem csak a munkáját látod. Látod, ahogy borzolja a fákat, most így ebben a nagy esőzésben. Vagy érzed, ahogy szerte széllyel viszi a hajadat, de nem tudod megfogni a szelet, ugye? Na azt mondja, hogy így van mindenki, és érdekes, hogy nem azt mondja, hogy ez a lélek, hanem azt mondja, hogy aki a lélektől van, aki lelki. Azért, mert akiket Isten lelke vezet, azok Isten fiai. Ilyen egyszerű. Aki tud beszélni napról napra, például az én gyerekeim tudnának róla mesélni. Rossz, meg jó értelemben ez is. Hogy milyen én velem beszélgetni napról napra. Na de ugye Isten azt mondja, hogy de mennyivel inkább, ha ti rossz létetekre. Ugye, testvérünk felolvasta. Ha tudtok jók lenni, ha tudtok jó ajándékot adni nélkülem, akkor mennyivel inkább én. Én meg a tökéletes mennyei apa vagyok. Nem olyan, mint ti vagytok. És azt mondja az Úristen a fián keresztül, hogy így van mindenki, aki a lélektől született. Látod, de csak azt látod, hogy milyen fura. Látod, de csak azt tudod, hogy mennyire nem az, ami a te ízlésed volt eddig. És közben látod azt, hogy valami csoda megy végbe rajta. Így lehetne egy szóval leírni ezt a három mondatot az egyben, hogy ez Isten csodája, az újjászületés. Na de lehet azt mondod, hogy jó, hát akkor azzal a Ádám ismerősével felsóhajthatok, mint ahogy ő is tette, hogy jó, hát de akkor Isten vagy adja, vagy nem adja. Akkor ez Istenem múlik, ez Isten csodája, hát akkor elmegyek, mint Nikodémus Jézustól, és akkor nem tudom, majd valamikor, amikor ő jónak látja. Én imádkozom hozzá, én kérem őt, én szeretném, én jövök hozzá, de ezek szerint én nem tudok hozzá sose kapcsolódni már. Hát hadd mondjam el, hogy Isten pont ilyen alkalmakor, amikor itt vagy és hallod ezeket. Nem kell itt nagy dolgokra gondolni. Akkor belenyúl az életedbe és elkezd forgatni. És azt mondja, hogy fordulj hozzám, térj hozzám, én megváltottalak. Ott van az én hathatós erőm, majd erről következő alkalommal lesz szó, az újjászületés alapjáról. De most a mi kéntjéről, amikor beszélünk, akkor is nagyon fontos ezt megemlíteni, mert aki nem látja, ez tévúton jár, hogy itt a következő versekben, a következő mondatokban miről beszél Jézus? Hogy hittel kapcsolódj ehhez. Nem tudsz semmit se tenni érte. Nem azé, aki akarja, és nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. De a könyörülő Isten, ha azt mondja neked, hogy ma van a kegyelem ideje, és ma van az üdvösség napja, és én ma megváltalak, és én ma újjáteszlek, élj vele, akkor bármilyen tisztelet teljesen hangzik, hogy nem ez Isten munkája, én majd kivárom a soromat, engedetlenség. Most szólít meg téged. Lehet, hogy pont most, vagy az a kérésem, hát ha van olyan, aki a nagy esőzés miatt megtántorodott, és most először nem jött el, pedig lehet, hogy kellett volna. Aki megosztja, aki tud ilyet, ossza meg majd a hanganyagot, jó? Mert Isten pont azt mondja ilyen alkalmakon, akárhol is és akárhogy is vagy, hogy térj hozzám, én megváltottalak. Lehet kérni. Ugye, a lélek ajándéka, mondjuk. De hát mit olvasott testvérünk? Azt mondja az Úr Jézus, nem a tiéd, szeretnéd? Kérd. Nem te adod magadnak, én adom, ez való igaz. De én, aki adom, arra szólítalak fel, hogy hittel csak kérd el. Csak keress, csak zörges, csak kérj. Ez egyébként a korban az apa-fiú kapcsolatnak a sajátos kifejezése, amit Jézus mond. És azt mondja, hogy hidd már el, hogy a gyerekem vagy. Testvérem, aki nem tudod, hogy újjászülettél-e vagy nem. Legyen ez a napja annak, hogy megköszönöd Jézusnak, hogy miatta Isten újjá tesz téged. Hogy benne nem tudjuk megkerülni, nem is lehet. Hogy benne van a bűneidre bocsánat. Hogy rajtad kívül van az Istennel való kapcsolatodnak a rendezése. Hogy te csak úgy tudsz odafordulni Istenhez, hogy segíts, könyörülj rajtam, irgalmazz nekem. Annyiszor fordulnak így Jézushoz. És nem egy egyszeri csodáért, hanem a legnagyobb csodáért fordulhatsz oda. Lehet, hogy csodákkal megtámogatva. De akár most a csendességben, az imádságban, magadban, a padban mondhatod, hogy én most fordulok oda hozzád, Úr Jézus Krisztus, aki felém fordultál. Aki beszéltél egy magamfajta Nikodémushoz is. Aki azt hitte, hogy mindent tud rólad. Aki megismerteted velem magadat. És tudod, ezzel az átfordítással hidd el, te ne kételkedj már, hogy újjászülettél, hanem hidd, reméld hálával. Megmozdít ugyanis ez az átfordítás Isten felé. Mit énekelünk? Ha nem tudom azonnal, hogy Jézus mit kíván, várok, szemébe nézek, szívem nyugodt, vidám. Milyen jó így lenni az Istennel, nem? Ilyen harmonikus kapcsolatban. Nem tudom, én csak ember vagyok, hogy mit kíván az Úristen, de Jézuson keresztül egyszerűen kapcsolódom hozzá, és elmondom a kérdéseimet, és elmondom a panaszaimat, és elmondom azt, hogy nekem korlátaim és határaim vannak. De nem úgy, mint Nikodémus, hogy ezzel úgyse tudsz semmit kezdeni. Hát te is tudod, hogy nem tudsz, Jézus. Hanem úgy, hogy könyörülj rajtam, és kérlek segíts. Lehet az imádságod az, hogy te már tudod, csak még én nem. Így olvashatod a kétségeid és a bizonytalanságaid között is az igét. Így lehetsz nyitott, hogy merre akar vezetni az életed eseményeiben. Mert már oda nézhetsz Jézus szemébe. Ezt nem szó szerint kell érteni természetesen, de a lelke által. Tudjátok, hogy hányszor volt már, hogy belenézhettem a szemébe? Hányszor volt az, hogy az igéjét érthettem az életemre nézve? Nem mindig volt kedves és jó. Volt, amikor elmarasztalt. De az kellett akkor nekem, hogy a helyemre kerüljek végre. Így engedelmeskedik neki akkor is, ha nem mindig értem, vagy értek egyet vele. Mindenem, az eszem, az érzelmeim, a világképem, a gondolkodásmódom, a viselkedésem, az anyagiaim, az erőm, az időm, a kreativitásom Istenhez igazodik. Ami én vagyok, és ami emberi volt eddig Isten nélkül, az most mind felé fordul. És végre bízik inkább benne, abban, hogy ő jót akar az életemmel. Teljes mindenemmel, viszont szeretem, mindenem az övé. De ez egyben megmozdít a másik felé is, Isten mindene is az enyém. És ez olyan bőségesen elég, hogyha tényleg hozzáfordulok a magányommal, az elutasítottságommal, a kisebbsége érzéseim szorongásaival, a félelmeimmel, ha segítségét kérve tárom elé a korlátaimat, ha mondjuk egy veszekedésben, imádságban csendesedem az Isten elé, befogom a számat, lehet, hogy már sok mondat kicsúszott, aminek nem kellett volna addig, de talán eszembe jut pont ez az ige hirdetés. És végre oda csendesedek az Istenhez. Lehet, hogy a másik, pont most hallottam a héten egy ilyen történetet, hogy a másik kiabál hozzám, én meg Istenhez kiabálok. Belül. De kívül csendben vagyok. Közeledek Istenhez. Aztán isteni alázattal oda hajlok a másik szemszögéhez. Elkezdek távolodni, Isten felé nyitni, és közben rájövök. Hoho, hát eddig teljesen más képet néztem, amikor másikra néztem. Azt hittem, hogy tudom, hogy mi van az ő szívében. Azt hittem, hogy tudom, hogy mit fog reagálni. És nem szolgáltattam ki neki magamat. Azzal a bizalommal és nyíltsággal, amit csak Isten fia tud, amit csak Isten gyereke tud. Lehet, hogy valakinek hülyeség az, amit beszélek. Lehet, hogy még olykor nekem is az, amit tennem kell. Mert ezt értettem meg az igéből. Nekem volt egy ilyen társam, volt egy ilyen barátom, akiről minden, egyszerűen olyan kapcsolata volt az Istennel, hogy sose tudtad, hogy mi lesz a következő lépése. A szél fújja, merre akar, nem tud befolyásolni, és egyszerűen valahogy sose úgy reagált. Amikor azt hittük, hogy haragudni fog, akkor megbékült. Amikor azt hittük, hogy most minden rendben, akkor elmondta, hogy figyelj, itt erre meg erre nem figyeltél. És az ült, annak helye volt annak a kritikának. Miért? Mert Istennel volt nagyon szoros kapcsolatban. Aztán van olyan is, hogy hívő emberként ez kisiklik. Aki áll, vigyázzon, hogy ne essék el. Mindig oda kell fordulni. De tudod, nyert helyzetben vagy, hogyha már egyszer odafordultál. És valaki, sőt, ezt többektől megkaptam, hogy a liberálisoknak konzervatív vagyok. A konzervatívoknak meg túl liberális. Hát én azt kérem magamnak, meg neked testvérem, hogy ne konzervatív, meg liberális legyél, hanem biblikus. Hanem Isten gyermeke. Hogy amit Isten mond és tesz, arra figyelj. És így cselekedj te is. Adja Isten, hogy ne az érzelmeidre hallgass, hanem adj hálát, ha Jézus megszólítása nyomán kérted az Istent, vagy kéred az Istent, hogy fordítson vissza magához, hogy tegyen csodát, és ne te élj már csak, hanem az Isten gyereke éljen a lelkével benned, és hidd is, hogy ezt meg is tette, és meg is teszi. Amen. Most így a helyünkön maradva csendesedjünk el, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, a te könyörületedre van szükségünk, és arra, hogy végre ne csak vitatkozzunk veled, és lázadjunk ellened, hanem kezdjük el keresni, hogy vajon miért érezzük azt legbelül, hogy valami pluszod van, ami nekünk nincs. Hogy vajon miért van az, hogy igazad van akkor is, hogyha nem ismerjük el. Urunk, kérünk, hogy keressük a kérdéseinkre a válaszokat nálad. És köszönjük azokat, akik most jöttek először válaszokat keresni. Köszönjük azokat, akik itt vannak már sokadjára, és már megtalálhatták a válaszokat. Hálásak lehetünk, értük, és hálásak is vagyunk. És könyörgünk, Urunk, hogy akinek meg az új életéből kell élnie, a te gyermeketként, hadd tudja bizalommal elengedni szeretét, akitől búcsúzni kell. Hadd tudja a te irgalmadra és kegyelmedre bízni. Kérünk téged, hogy hadd tudjunk minden nyomorunkkal, minden próbánkban hozzád jönni. És kérünk téged, hogy hadd tudjunk mindig a lelkünkre és a lelkedre figyelni. Mit akarsz te elérni a mi lelkünkkel? Könyörülj rajtunk a te nevedért, a te dicsőségedre, és hallgass meg csendben magunkban elmondott imádságunkat is. Amen. Az Úr Jézus itt tanított minket imádkozni, jól tudja a ti mennyei atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten igéjére válaszolva énekeljük a 469. dicséretünket valamennyi versével. 469. dicséretünk így kezdődik. Jézus nyájas és szelíd, láss meg engemet. Ha valaki nem tudta volna, hogy mi legyen az imádsága, akár énekelheti hittel ezt is imádságaként.
Jézus nyájas és szelíd, láss meg engemet, hallgassad meg ő megváltó gyermeketet. Bűnöm láncát oldja fel, kegyel sahít, törjed össze balga szívem bálványait. Szabadságot adj nekem, és tiszta szívet vonj magadhoz, Jézusom, hogy járjak veled. Vezess engem utadon, magad légy az út, melyen lelkem a halálból életre. Nyájas és szemét, áss meg engemet, el ne engedd, ő megváltó már kezemet.
Még engedjétek meg, és hallgassátok figyelmesen, hogy egy pár hirdetést elmondjak. Ma szokott rendszerint 15 órára várjuk szeretettel a konfirmáció előkészítőben résztvevő fiatalokat, 16 órára várjuk szeretettel a kisifibe tartozókat, azaz a konfirmációra készülőket és a gimnazista korosztály tagjait, 17 órára várjuk nagy szeretettel a nagyifi tagjait stílusosan, és ez a fiatal felnőtt korosztályt, illetőleg az egyetemista korosztályt takarja. A ma este is lesz 8:30 kezdete online imaközösség. Nagyon a szívemben van ennek a kedves közösségnek, ennek az összetartó közösségnek a sorsa. A honlapon lehet hozzájuk bekapcsolódni, egy link formájában, hogyha jól tudom. Én mostanában sok szolgálatot ad az Isten, és nem tudok velük lenni, de lélekben ott vagyok, és tudom, hogy ők is velem vannak, és imádkoznak értem is a szolgálatokért is, ami a fontosabb, és bíztatom a testvéreket, hogy ha valaki tud, akkor menjen és vegyen részt ezen az online imaközösséggel. Reméljük, hogy majd személyesen is nyílik erre lehetőség, de online az otthonunk kényelmében is meg lehet ezt tenni, miért ne élnénk vele. És bíztatom a testvéreket, hogy ha nem is online imaközösségre felbátorodva, hangos imádságra felbátorodva, Isten gyermekeként, lehet otthon magunkban is imádkozni. Kérem is a testvérek imádságát, mert jövő héten, hétfőtől péntekig Délegyházán szolgálok, az evangéliumot hirdetem minden este 6 órától. Úgyhogy akár akkor is nagyon jó lenne, hogyha tudnának értem imádkozni a testvérek, illetve előtte is mindig szükség van erre. Ez azt is jelenti, ez az örömhír, hogy reggeltől délután 4-ig vagyok elérhető, személyesen vagy telefonon, a sürgős ügyekkel. Utána nem, értelemszerűen. Egyúttal azt is hirdettem, hogy csütörtökön a Bibliaóra meg lesz tartva, nem marad el, Sherman László testvérünk fogja majd tartani. Itt a templomban 6:30 órai kezdett el. Jöjjünk és hívogassunk másokat is. Hirdetem azoknak, akik úgy gondolják, hogy elindultak ma a hit útján. Vagy szeretnének többet megtudni az Úr Jézusról, hogy lehet napról napra olvasni a Szentírást, egy-egy ó és egy új szövetségi részből, hogy meg ne csömörjön az ember, mindig csak egy keveset, és erre van lehetőség a Bibliaolvasó kalauz által, ami megérkezett az iratterjesztésünkbe, és kapható. Éljünk a lehetőséggel, hogy így olvassuk napról napra Isten igéjét. Hirdetem azt is, hogy testvérünk gondolt rá, én meg a presbiteri gyűlésre készülve külön nem kérdeztem meg, de gondolom azért van itt a laptop, és bíztatom a testvéreket, hogy aki esetleg szeretne formálisan is Isten népéhez, gyülekezetéhez tartozni, az vegye fel velünk a kapcsolatot. A névjegyzéknek a régi új funkciója az az, hogy egy adatbázis legyen nekünk, névvel, címmel, telefonszámmal, ami segíti az összekapcsolódást, ami segít egymás felé nyitni. Úgyhogy akinek van igénye erre, az éljen ezzel. Illetőleg, aki már tudja, vagy tudni véli, hogy beletartozik, akármi lehet, a neve el van írva, vagy a lakcíme nincs benne helyesen, vagy bármi, kérjük, hogy ellenőrizzétek. Mindenki, aki benne van, vagy a gyülekezethez tartozik, vagy meg akarja nézni, hogy oda tartozik-e papíron is, formailag is, biztatlak titeket, hogy menjetek testvérünkhöz. És éljetek a névjegyzékbe való felvétel kérés, vagy módosítás lehetőségével. És hirdetem, mert tudom, hogy már unjátok, az adakozást is, elkészített lehetőségként, hála adományként, tagdíj befizetésére, aki hozzátartozik a gyülekezethez és a szívén viseli, teljes anyagijaival is, Isten népének, Isten ügyének a sorsát, az a szokott helyen nekem jobbkéz felől a folyosó végén hátul befizetheti az egyház fenntartó járulékot, illetőleg a persely adományokról se feledkezzetek meg, tudva, emlékezve az Úr Jézus szavaira, mert ő mondta, nagyobb boldogság adni, mint kapni. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora, most gyertek, álljatok fel az áldásra. Így szól az Úr, olyan szívet adok nekik, amellyel megismernek engem, hogy én vagyok az Úr. Az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek, mert teljes szívükkel megtérnek hozzám. Amen. Himnuszunkat énekeljük.
Hozz rám még el.